Emlékezzünk rájuk, a fasizmus áldozatává vált kiemelkedő magyar zsidó gondolkodókra, írókra, költőkre, újságírókra. Mai sorozatunkban Fenyő László életművével ismerkedhetnek meg. A sorozatot dr. Emed Alexander, hajfai orvos történész gyűjtéséből rádióra alkalmazta Ádám Ráhel. A 30-as években minden írói csoport elismerte Fenyő László költői rangját. Megbecsüléssel írt róla Illyés Gyula, rokonszemvel méltatta Babits Mihály és Söflin Aladár is. Fenyő László 1902-ben született, apja kereskedő segéd volt, ő pedig félredobta a kereskedelmi iskolai végzettségét, és a költészetet választotta. Nem volt a magyar irodalomban senki, aki olyan magas piadesztára helyezte volna a poéta rangját, mint ő, Fenyő László. Életében nagyon nagy szerepet töltött be a vers. Úgy is érezte, hogy jussa a költőnek, hogy a társadalom eltartsa. Elvárta az anyagi támogatást. Versei korán jelentek meg a Válaszban, a Szép Szóban, a Magyar Csillagban, és aztán a Nyugat is megnyitotta kapuit előtte. Verskritikusként is foglalkoztatta a Nyugat. Verses füzete 1922-ben jelent meg az Építés orgonája címen, amit a rendőrség elkobzott erkölcsi okokra hivatkozva. Ez volt az a korszaka, amikor költeményei erotikával fűtöttek, és heves tiltakozást sugalnak a hivatali robot ellen. Az Elveszett években, ami 1926-ban jelent meg, már a tisztulás útjára lépett. Igen termékeny író, 1928-ban újabb verses füzetet adott ki, címe Folytott virágzás. Megtört, csüggett ember reménytelen képet ad a magyar társadalomról, és síró nosztalgiával vágyódik egy álomközösség iránt. Fenyő László költőnek gazdag volt, embernek szerencsétlen. Évtizedeken át betegeskedett és nyomorgott. Otthon fogalmát nem ismerte. Életét a kávéházakban töltötte. 1931-ben Szavak, sebek, majd az Elítélt, és 1936-ban az Őszi kávéház című kötetei láttak napvilágot. Életének ritka boldog napjai közé tartozott, amikor 1934-ben megkapta a Baumgarten díjat. Időleges megnyugvást jelentett az a három év, amikor Babits Mihály kinevezte a Baumgarten könyvtár vezetőjévé. A 30-as évek végén felesége is elvált tőle, és amikor ismét megnősült, a munkaszolgálatos hónapok jöttek, és véget ért a szabadsága. 1944-ben Kőszegre hurcolták, majd 1945 elején Rohoncon mesztelenre vetkőztették bajtársaival együtt, és agyonlőtték. Előre megásott gödörbe temették a magyar fasiszták. A tömegsírban kezében tartotta utolsó verseit. Fenyő László lírájának fókuszában a fájó vágyódás, a szépség, a család és a szeretet iránt való vágyódás és egy olyan társadalom iránti vágyódás áll, amelynek fő tápláléka a költészet. Másik motívum a hazátlanság bánata. A fasizmus uralomra jutása idején már nem csak magát sajnálja, hanem az emberiséget és az európai kultúrát is. Fenyő is, mint Radnóti, vallomást tesz, hogy mihez ragaszkodik, a magyar nyelvhez, a magyar költészethez, költőtársaihoz. Így val. Költők, csak bennetek ne csalódjam, Hitem remegett a széttört csókban. Most, hogy mindenünk bomladozóban, ami kötött, minden szeretet, el ne áruljátok, pályatársak, költők, hadd maradjak veletek. Özvegyénél több kiadatlan verse maradt. Ezekben már illúzió nélkül vonja felelősségre a közömbös írókat, a szívtelen gazdagokat, és szembenéz reménytelen sorsával. A magyar ellenállási líra egyik legszebb fejezete Fenyő László költészete.
Szakaszunk neve Vajhi. A magyarázat címe Jákob halála és végrendelete. Heti szakaszunk központi fejezete elbeszéli Jákob halálát, gyermekei, unokái megáldását és végrendeletét. E végrendeletet csak fia József, az egyiptomi alkirály hajthatta végre. Jákob viszonya fiához Józsefhez természetesen különleges volt. Ő úgy kezelte unokáit, József fiait, mint a saját gyermekei lennének. Két fiat, akik Egyiptomban születtek, míg hozzágyöttem, enyémek ők, Efraim és Menase olyanok, mint Ruvén és Simeon. Minden mai napig ezekkel a szavakkal áldja meg az apa péntek esténként fiait. Tegyen téged Isten olyanná, mint Efraim és Menase. A két unoka két nagy törzsnek lett ősapja. E két törzs több vezetőt adott a népnek. Efraim törzséből származott Józsua, a honfoglaló. Ugyancsak tőle volt Jeravám, aki elszakította az északi tisztörzset Judeától, Salamon király halála után, 930-ban időszámításunk előtt. Az északi országot Izraelnek, vagy Efraimnak nevezték. Az országot az asszírok pusztították el 722-ben, és a tisztörzs helyébe idegeneket telepítettek, a mai szamaritánusok őseit. A Menase törzs is számos vezetőt adott a népnek, köztük leghíresebbek Gideon és Iftah. Ez a törzs a Jordán két partján telepedett le. A Jordánon túli területen volt Gilad, ahonnan Eliáhu proféta származott. Irmiáhu az északi törzseknek megváltását is hirdette. Ha ben jakirli Efraim, Efraim drága gyermekem, kedvenc magzatom, valahányszor említem, mind jobban emlékszem rá. A megváltás Júda és Efraim újból való egyesülését hirdeti, amikor Menase Efraimmal és Efraim Menasával már nem mennek együtt Júdea ellen, hanem megszűnik Efraim irítsége Júdeával szemben, így szól Jezsajás proféta. Mikor Jákob megáldotta József két fiát, szándékosan tette jobb kezét a fiatalabb Efraim fejére, mondván, Menase is nagy népé lesz, de fiatalabb testvére nagyobb lesz nála. És valóban a két nagy északi törzs közül Efraim vitte a vezető szerepet. Mielőtt Jákob megáldotta unokáit, fiához Józsefhez fordult, hogy Kanaánban a Machpéla barlangjában temesse előtt. Végül végrendeletében az összes fiait is megkérte erre. József előtt mentegetőzött, hogy anyját Ráchelt az út szélén temett el, a mai Kever Ráchel helyén, és nem a Machpéla barlangjában. De megeskedte fiát, hogy tégy velem kegyet, és ne temess el engem Egyiptomban. Ugyanígy fordult többi fiaihoz, miután megáldotta őket. Így szólt hozzájuk. Én megtérek népemhez. Temessetek el atyáim mellé abba a barlangba, amely a Hetita Efron mezején van. Tulajdonképpen miért nem akarta Jákob, hogy Egyiptomban temessék el? Túl azon kívánságán, hogy atyái mellett akart eltemetve lenni, a Midrás szerint attól is félt, hogy halála után az egyiptomiak istenként fogják tisztelni, mint az alkirály apját. Az egyiptomiak ugyanis a piramisokban eltemetett fáraókat, sőt, főembereket is isteni tiszteletben részesítették. Az ókorban talán Egyiptomban volt leginkább elterjedve a halott kultusz. A bebalzsamozott mumiáktól az egyiptomi mitológia számos elbeszélése mind arról tanúskodnak, hogy a halál utáni élet elfogadott tény volt a piramisok országában. Érdemes elolvasni Boleszláv Prusz a fáraó, vagy Franz Werfel Halljátok az igét című regényeket. A zsidó vallás nem híve a túlzott halott kultusznak. A Talmud idejében II. Rabban Gamliel, a jávnei, eltiltotta a díszes temetéseket, mert családok tönkrementek a temetés pompájáért való versengésben. Az elhunytnak, főleg szülőknek a teljes tiszteletet megadjuk az egyhetes, a 30 napos, illetőleg az egyéves gyászsal és a kadis mondással. A zsidó temetés ma is egyszerű, és a halott emlékét jól cselekedettek el, szegények támogatásával és imákkal tiszteljük. Nem a sírkövek pompája jelenti az elhunyt szülők tiszteletét, hanem az életükben történt gondoskodás és gyermeki tisztelet. Ugyanakkor a zsidó nép nagyjait, híres tanítóit, a cadikok emlékét azzal tiszteljük leginkább, hogy tanításuk szerint élünk. A sírok látogatása egyedül még nem tisztelet. A benne nyugvó életének emlékét az utódok cselekedetei örökíthetik meg pozitív módon. A zsidó vallás nem a halál, hanem a helyes élet kultuszát hirdeti. Legjellemzőbb erre, hogy éppen ünnepekkor, köztük örömünnepek napján emlékezünk meg halottainkról a maszkír órájában. Jákob nem hagyta magát eltemettetni Egyiptomban. Ősei földjén az ősök mellé temették, kiknek hű követője volt életében. Saját tiszteletére is úgy tartott igényt, hogy József és testvérei egyetértésben éljék életüket, amíg majd Isten megváltja őket szolgasságukból. Maga József is arra kérte testvéreit, hogy Kanaánban temessék el az apjától kapott Shem városában. Ott van ma is a kever Joszef. Jákob és József halálával befejeződik az ősatyák története, és vele együtt Mózes első könyve Berésit. Befejezéskor mondjuk a szokott áldást. Hazak, hazak, benit hazék. Erősödjünk meg hitünkben.